Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! A mai estén is szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A mai alkalommal a pénzügyi egyensúlytalanságokról, okaikról és hatásaikról szeretnék beszélni, önökkel együtt közösen elgondolkodni. A gazdasági helyzet elemzésénél már többször említettem, ugye, hogy a reálszféra és a pénzügyi szféra viszonyán múlik a gazdaság alapvető működése. Mit értünk ezen? Hát ugye, és a különbség is miből adódik? Hát ugye a reálszféra a termelés, elosztás, fogyasztás, beruházások szférája, tehát mindaz, ami a javak előteremtésével és felhasználásával foglalkozik. Nem csak elfogyasztásával, hiszen egyre növekvő arányú a beruházásoknak az aránya is a gazdaságban. A reálszféra problémái ugye a konjunktúra alakulása és a hosszú távú növekedés, vagy ugye már többször megbeszéltük, a fejlődés. És a pénzügyi szféra, hát ugye ennek leképezője, tükrözője, de ugyanakkor aktív szerepe is van. A pénzügyek működésénél megbeszéltük ugye a pénz alapvető funkcióit, és azokról már sok összefoglaló gondolatot hallhattak itt a rádióban. Na most a pénz nem csak az értékmérő, forgalmi eszköz, fizetési eszköz, mert ugye nem minden fizetésnél van anyagi áruk vagy szolgáltatások forgalma, hanem a pénzügyi szférán belül ugye önálló átutalások is vannak, valaki vendégmunkás hazautalja a fizetését, valaki megadja az adósságát a másiknak vagy a banknak. Ugyanakkor a felhalmozás, beruházásokhoz alapvető funkció, hogy ne fogyasszunk el mindent, hanem jusson a felhalmozásra és a beruházásokra is. Ha nem elegendő a megtakarítás, akkor pedig ugye a hitelezés, a hitelszféra jut aktív szerephez. És ötödikként korábban elválasztották és külön tárgyalták a pénz nemzetközi pénz funkcióját, de ugyanakkor ma már lényegileg olyan nagy a határon átnyúló fizetések aránya, hogy a belföldi pénzáramlás és a külföldi pénzáramlás nagyon szorosan összekapcsolódik. Mindez, ha jól működik, akkor jó, pozitív hatású, de ugyanakkor napjainkban azt látjuk, hogy nagyon elszaporodtak, drámaian megnőttek a pénzügyi egyensúlytalanságok a világban is, Európában is, hazánkban is, belső és külső okok miatt egyaránt. De most a pénzügyi egyensúlyzavarok nagyon nagy problémát okoztak az állam, a vállalatok, a magánszemélyek, családok számára egyaránt. Mindezeket az aspektusokat most részben és a továbbiakban ezeket folytatva szeretném végig gondolni önökkel együtt. Induljunk ki abból, hogy ahogy jól tudják önök is, a mai pénz hitelpénz, tehát nem aranypénz, nem önálló értékkel, belső értékkel bíró jószág, hanem úgy teremtik, hogy meghatározott szabályok szerint elvben ugye a gazdaság működésének, igényeinek megfelelően kellene, de valójában annál kevesebb, vagy sokkal több pénz is juthat a gazdaságba. És jut is valójában. Mi van akkor, ha kevesebb pénz van a gazdaságban, mint kéne? Hát akkor ugye vagy nem jön létre a szükséges termelés, fogyasztás, mert nincs, aki előállítsa, nem tudja finanszírozni, vagy éppen a fogyasztó kénytelen visszafogni igényeit, és a piacon nem lehet realizálni a termékeket. Tehát a szükségesnél kevesebb pénz is bajt okoz, noha ugye a pénzkibocsátásnál törekszenek arra, hogy legalább a hosszú távú növekedés trendjének megfelelően, tehát hosszú távú növekedés irányvonalának megfelelően bocsássák ki a pénzt, sőt affelett. Na most rendszerint ez történik, hogy a reálszféra bővülésénél sokkal gyorsabb a pénzforgalomnak a bővülése, a pénzteremtés és a pénzforgalomba hozatala. Ehhez járul még, hogy amikor a problémák kiéleződnek, az infláció felgyorsul, akkor mindenki igyekszik, vagy kénytelen több pénzt elkölteni, megnő a pénz forgási sebessége, ami úgy hat a gazdaságra, mintha még több pénzt bocsátottak volna ki. Hát mi is a helyzet az egyensúlytalanságokkal, a likviditással, azaz a fizetőképességgel? Hát egyszerre van túl sok pénz, és túl kevés pénz a gazdaságban. túl sok pénz, mert az extra profitok, a felhalmozásban a spekulációs nyereségek, és itt a fő probléma, a spekulációs nyereségek haszna jóval nagyobb, mint a termelésben elérhető adózás utáni nyereség. Hát ez az oka annak, hogy napjainkban olyan szédítő ütemben nő a nem reál szférát kísérő, hanem a pénzügyi szféra önálló bővülésének a hatása. Igen ám, de a szerencsejátékon nyert pénz, a tőke megforgatása a pénzpiacokon, köztük ugye a tőzsdén, ezek a nyereségek nem csak jóval nagyobbak a becsületes munkával, beruházásokkal, reál szférában elért nyereségnél, hanem ezek lecsapódnak, vagyis a munkával keresett pénz és a spekulatív haszon, a spekulatív pénz összekeveredik a piacon, sajnos pinnyájunk rovására. Ez elég nagy és súlyosbodó probléma. Kérném szépen, sokat hallottak, és hallottunk mindnyájan, és foglalkoztunk, bár mostanában egy picit kevesebbet emlegetik, az öt maastrichti kritériummal, amelyek a pénzügyi stabilitás kritériumai. Kérem szépen, mik is ezek? Arról van szó, hogy ezeket a híres neves pénzügyi stabilitási kritériumokat azért nevezzük maastrichti kritériumoknak, mert 1992-ben a gazdasági és monetáris unió tervezésekor határozták meg, mint a gazdasági és monetáris unió alapfeltételeit. Már is mondom őket. Gazdasági és monetáris unióból gazdasági unió nincs, mert a gazdaságpolitikák és a gazdasági helyzet annyira különbözik az övezethez tartozó országokban is. Monetáris unió viszont van, de rengeteg problémával. Hát a monetáris unióhoz tartozik ugye a közös valuta, az euró bevezetése és működtetése. Immár elég régóta működik, ha belegondolunk, 1998-ban vezették be számlapénzként, és 2001-2002-ben néhány ország később, így jelenleg 20 tagja van az euróövezetnek. Kezdetben 12 ország vezette be. Pontosabban 12-ként Görögország csak az utolsó pillanatban csatlakozott, és annak ellenére felvették, hogy nem tudta teljesíteni ezeket a kritériumokat. Nos, mi is ez az öt alapvető pénzügyi tényező? Az első az infláció. Az infláció bármely euróövezeti tagországban legfeljebb 1,5%-kal haladja meg a három legstabilabb ország inflációs átlagát. Hát érezzük, hogy ez szigorú kritérium, és ez is ennek a felborulása a jelenlegi nemzetközi pénzügyi egyensúlytalanságok egyik legfőbb tényezője. Az infláció mint alaprossz, mert megeszi a megtakarításokat, ellenösztönzést jelent, csökkennek a fix fizetésből és nyugdíjból élőknek a reál keresete, illetve reál nyugdíja. Hát ezt szeretnék ugye kiegyenlíteni, de ez ugye egy kedvezőtlen negatív spirálhoz vezet. A második kritérium az államháztartás, tehát az állami költségvetés és kapcsolódó részeinek a hiányát igyekszik kordában tartani. Ez már sokkal egyszerűbben van meghatározva. Azt tűzték ki célul, hogy az államháztartási hiány egyetlen országban se legyen több, mint a GDP, a bruttó hazai termelés értékének 3%-a. Tehát éves hiány, az éves bruttó hazai termék 3%-a lehet legfeljebb. A harmadik kritériumot ebből vezették le, hogy az adósságállomány az államok eladósodásának mértéke mekkora lehet és legyen. Ezt azért határozták meg, ugye, mert ha folyamatosan évente van költségvetési, államháztartási hiány, akkor ez kumulálódik, ha nem fizetik vissza, és ebből lesz az államadósság, amely hatalmas méreteket ölthet, és sajnos ölt is, majd néhány adattal szemléltetni fogom. Erre azt tűzték ki, hogy az összes adósság soha ne legyen több, mint az egyéves GDP 60%-a. Mindjárt majd mondom a súlyos adatokat, a túllépést. A negyedik kritérium a kamatlábra vonatkozott, hát most a kamatlábak problémái korában nagyon jól látjuk, hogy milyen problémát jelent ez. csak zárójelben, ezt a hosszú lejáratú bankközi kamatokra határozták meg, hogy távlatban mennyi, és hogy a bankközi hitelezés zavartalanságát biztosítsák. És az utolsó kritérium, hogy bármely nemzeti valuta árfolyamát rögzítsék, és legalább 2 évig az euróhoz való csatlakozás előtt fenntartsák. Tehát az árfolyam, nemzeti valuta árfolyamának a rögzítése, és ennek a fenntartási képessége. Zárójelben mondom, de nagyon érdekes, hogy nem csak leértékelni nem szabad, hanem felértékelni sem. Tehát amikor rögzítik a nemzeti valutát, hogy milyen árfolyamon akarnak csatlakozni a rendszerhez, akkor ezt 2 évig tartani kell. Na most kérném szépen, ha ezekre a kritériumokra tekintünk, akkor látjuk, hogy ezek a mai Európában nagyon nem érvényesülnek. Na most tekintsük át a helyzetet. Hát ugye az infláció, mint egy alaprossz, az összes többi egyensúlytalanságnak egyik kulcskérdése és kulcshatású tényezője. A következő a helyzet. Magyarországon a KSH adatai szerint a fogyasztói árindex 2022 egészének átlagában 114,5% volt, tehát az átlagos árnövekedés a fogyasztói árindex 14,5%, igen ám, de ugye az év végére növekvő tendenciával 25%-on tetőzött, és jelenleg 2023. júniusában is 24% május végi adatok szerint éves szinten. Tehát minden átlagban majdnem egy negyedével drágább, mint egy évvel ezelőtt, holott már a megelőző évi infláció is nagyon jelentős volt. Még valami érdekesség, 2 dolog is. Az egyik dolog, hogy 2022 átlagában az ipari termelés árindexe 133,7% volt, vagyis az ipari termékek előállítása, a megnövekedett költségek, energia költségek, szállítási költségek, egyebek miatt az összes ipari termelésre több mint egyharmados drágulást kapunk. Ez azért megdöbbentő. Hát, mint ahogy a fogyasztásban az megdöbbentő, hogy az átlagos inflációnál jóval nagyobb az élelmiszerek áremelkedése, aminél ugye azt találjuk, ha lemegyünk a boltba vagy piacra, hogy az alapvető élelmiszerek közül a legtöbb dolog majdnem kétszeresébe kerül, mint 1-1.5 évvel ezelőtt. A mezőgazdasági termelési árak indexénél is nagy drágulást tapasztalunk, egyben az élelmiszerválságnak egyik forrása, nevezetesen abból fakadóan, hogy rengeteg élelmiszer van, sok jó minőségű élelmiszer van, a kínálat megvan, de rettenetes a drágulás. A hivatalos statisztikai szerint a mezőgazdasági termékek árindexe majdnem 150% volt, tehát egyetlen év alatt 50%-kal drágult a mezőgazdaságból kikerülő termelés, na és akkor ehhez járul még a szállítási költségek, a eladásban, kereskedelemben jelentkező rárakódó többlet. Hát így már érthető, hogy miért ilyen drágák az élelmiszerek, de reméljük, hogy ezt majd, ha sikerül, hogy lejjebb menjenek, akkor kiértékeljük közösen. Baj van a külkereskedelmi árakkal is, elnézést, hogy ilyen részletesen, de csak a szemléletesség kedvéért nagyon fontosnak tartom megjegyezni, hogy 2022-ben az exportunk árai, tehát nominálisan amennyivel mi drágábban tudtuk értékesíteni, forintra átszámítva az exportárainkat mi 23%-kal tudtuk növelni, és az importunk pedig 32%-kal nőtt. Tehát rendkívüli nagy árveszteség, ami aztán a külkereskedelmi és fizetési mérlegünket is megterhelte. Menjünk tovább. Az államháztartási hiány, amúgy a Maastricht szerint 3% lehetne, a koronaválság és energiaválság és háborús válság együttes hatásaként az országok államháztartási mérlegeinek rendkívüli rosszabbodásához, romlásához vezetett. Na azért a romlás mellett is a válság mélypontján 2021-ben 3,7% volt a hiány Németországban, ezelők nagyon jól állnak, lényegileg a legjobban, majdnem a legjobban. A franciák a megengedett hiánynak több mint kétszeresét produkálták 6,5%-kal, Olaszország pedig 9%-ot, és tavaly a 22-as adatok szerint pedig minden konszolidációs intézkedés ellenére 8%-ot. Hadd tegyem hozzá, hogy például Ausztriában is rendkívül magas volt a hiány, 21-ben majdnem 6%, 22-ben már konszolidáltabb, de ott is több mint 3%. Lengyelország, Csehország és Magyarország szintén 3% fölötti hiányt produkáltak. Magyarország tavaly 6,2%-ot a megelőző évi 7,1% után. De azért hadd tegyem hozzá, hogy Franciaországhoz, Olaszországhoz képest különösen a visegrádi térség sokkal stabilabb. Tavaly Lengyelország is, Csehország is, Szlovénia is jóval 4% alatti hiány produkált. Tehát érdekes, hogy a közép-európai térség hiánya a fegyelmezettebb gazdálkodásnak köszönhetően elsősorban gazdaságpolitikák óvatossága miatt is, bár e téren sok részmegjegyzést kellene és lehetne tenni, de összességében a visegrádi országok megpróbáltak helytállni. Az említett adatok tükrében kiki saját értékelése szerint, vagy kiki a saját területe szerint ítéli meg. Na most a bruttó adósság, hát hogy mennyi is az országok összes adóssága, hát ez az egyik legkínzóbb probléma. De itt egy nagyon érdekes dolgot tapasztalunk, hogy a célul kitűzött 60% helyett jóval nagyobb a hiány Németországban is, és a bruttó adósságállomány jelenleg 66% kereken, ez azért az egyik legkisebb túllépés. Franciaországban viszont 112%, Olaszországban 144%. Na most ehhez képest Magyarország és a visegrádi országok különösen jól állnak, jól állunk. Mi tartozik ehhez? Az, hogy Lengyelország azért áll jól, mert korábban hatalmas adósságállományt halmozott fel, de a rendszerváltás után ezt sikerült eltöröltetni. Lengyelországgal szemben politikai okokból elkötelezettséget, jóvátételi akaratot, konszolidációs akaratot érző országok, főleg Németország és Franciaország az állami kölcsönöket elengedték. Tehát a lengyelek adósságának 80%-a államokkal szemben állt fenn, és ezt azok az adott országok eltörölték. Magyarország szemben ez nem történt meg, mert a mi eladósodásunk főleg bankokkal, nemzetközi nagybankokkal, magánbankokkal szemben állt és áll fenn. Így módon Lengyelország, Csehország és Szlovákia adósságállománya a GDP 50%-a alatt van, a 44 és 49%-os sávban. Csehországnak és Szlovákiának pedig már a szétváláskor sem volt érdemileg nagy örökölt adóssága. Persze az említett nagyságrendekhez kell viszonyítanunk. Magyarország adóssága 2021-ben 76,6% volt, tavaly 2022 végén pedig 73,3%. Látjuk, hogy az adósság arányát természetesen két dolog alapvetően befolyásolja. Az egyik, hogy mihez kell viszonyítanunk, mennyi az a bruttó hazai értéktermelés, és a másik, hogy hogyan alakulnak a kamatterhek, a lejárati időpontok, tehát röviden szólva a kamatteher és feltételei. Érdekes és fontos tény, hogy Ausztria adósságállománya jóval nagyobb, mint a magyar. Tehát már a válság előtt is, a válság alatt is, és jelenleg is Ausztriának jóval magasabb adósság van a bruttó hazai termék százalékában kifejezve, mint a magyar. Ugye nálunk 73%, említettem, Ausztriában pedig 21-ben 82% fölött, 22-ben 78% fölött. Tehát egy ilyen pénzügyileg stabilnak tekintett országban, hogy ekkora adósság legyen, ez az utóbbi éveknek, a immár 6-8-10 évnek a fejleménye. A nemzetközi egyensúly szempontjából ugye két dolog nagyon-nagyon fontos. Ugye a nemzetközi kereskedelem, tehát a kereskedelmi mérleg és a fizetési mérleg alakulása. A kereskedelmi mérleg szaldójában elképesztő adatokat találunk. Mi 2021-ben még az EU-27-ek, tehát az Európai Unió összességében egy kereskedelmi mérleg többlet volt, 2022-re a sok rontó tényező hatására majdnem 430 milliárd euró hiány keletkezett. Hát ez jól jelzi Európa pozícióinak, kereskedelmi helyzetének és hát a kereskedelmi mérleg egyenlegének a rendkívüli romlását. Németországnak korábban hatalmas, a 2010-es években még körülbelül 250 milliárd eurós többlete volt évente, 2021-ben már csak 181 milliárd, és tavaly csak 82 milliárd. Tehát egyetlen év alatt is ugye a felére csökkent a mérleg többlete, tehát látjuk, hogy a kiváló német külkereskedelmet is azért mennyire visszavetette, és mennyire romlott a helyzet a külkereskedelem egyenlege terén Németországon is. Franciaországban hatalmas és évről évre növekvő a hiány, tavaly már majdnem 200 milliárd euró, tehát rendkívüli összegekről van szó. Olaszország is közel 40 milliárd eurós hiánnyal rendelkezik, és ehhez képest térségünkben Lengyelország 20 milliárd, Szlovákia 4,5 milliárd, és Magyarország 12 milliárdos hiánnyal. Hát látják, elég sok adatot idéztem, de ehhez még az összehasonlítás kedvére azt tenném hozzá, hogy Ausztria mérleg hiánya is 20 milliárd euró volt, lényegében ugyanannyi, mint a magyar. Tehát jóval többet importálnak, mint exportálnak. Na most az összes fizetési mérleg, teljes fizetési mérleg, ez ugye tükrözi a külkereskedelem alakulását, a szolgáltatások alakulását és a tőkeáramlás hatásait is. Na most ezen a téren Európában egyedül a fizetési mérlege, tehát az összesített fizetések Németországban alakulnak pozitívan, hosszú távon is. Tavaly 162 milliárd euró volt a többlet. Franciaországban 57 milliárdos hiány, Olaszországban 25 milliárd eurós hiány mutatkozott. Ehhez képest Lengyelország tavaly 20 milliárdos hiánnyal zárt, Csehország 17 milliárddal, és Magyarország 14 milliárd euróval. Tehát a visegrádi országok összesített fizetési mérlege azért elég sok finanszírozási gondot vet fel, hát különösen, ha arra gondolunk, hogy a fizetési mérlegünk terhei miként érintik a növekedésünket, pontosabban stagnálás körüli állapotot, de azért a visegrádi országokban még egy minimális növekedés fenntartható maradt. A nemzetközi pénzügyi valutáris rendszer működésében ugye több dolog szerepet játszik. Az egyik ugye, hogy hogyan alakul a likviditás, aztán ez befolyásolja és kihat erre a nemzetközi pénz- és tőkeforgalom alakulása, és hogy hogyan működik a pénzrendszer, a valutáris rendszer. Na most mindezek, nemzetközi tőkepiacok és tőkeáramlás napjainkban rendkívüli mértékben globalizálódtak. Hát látjuk, hogy a pénzáramlás, tőkemozgás világméretekben zajlik, és stratégiai, pénzügytechnikai, informatikai szempontokat is érint, és valójában a nemzetközi fizetési rendszer zavarai nagyban vezethetnének válsághoz. Eddig azért nem vezettek, mert sikerült a 2008-9-es pénzügyi válság tapasztalatait nyomán kezelni a helyzetet. De minden esetre a nemzetközi valutáris kooperáció megerősítésére lenne szó és szükség, a külső finanszírozási lehetőségek hektikus alakulásának kooperációval való csökkentésére és a nemzetközi fizetések egyensúly hiányainak csökkentésére belső és külső tényezők révén egyaránt. Majd később a következő előadásokban szeretnénk majd kitérni arra, hogy a monetáris politika, tehát a pénzteremtés politikája és a fiskális politika, azaz a költségvetési politika hogyan alakul nálunk Európában és egy kis kitekintéssel a világon is. Itt arról van szó, hogy a gazdasági pénzügyi kockázatok, az árfolyam ingadozások és a kamatkockázat, a kamatingadozások nagyon megnőttek. És ez azért probléma, mert ezek a pénzügyi negatív folyamatok elvihetik a belső növekedésnek az árát, vagy éppen a lassúbb növekedés helyett stagnálásba vagy recesszióba dönthetik a gazdaságokat. A mi megalapozott várakozásaink szerint, a nemzetközi statisztikák szerint, az idei pénzügyi folyamatok szerint minden esetre nem várható nagy növekedés az idén a visegrádi országokban és Magyarországon sem, de a komolyabb recessziótól vagy visszaeséstől remélhetőleg nem kell tartanunk. Jézus szíve hónapja június. Jézus szívéhez fordulunk. Adj békét a szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét a világnak. Jézus megígérte, az én békémet adom nektek, amelyet a világ nem adhat. Jézus szíve légy velünk, áldásodat adta a Mária Rádióra, minden hallgatójára és mindenkire, hogy a te utadon járjunk, veled a szívünkben. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrös István közgazdász műsorát hallották. Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Pünkösd az egyház születésnapja. Pünkösd ünnepével indul el a tanúságtétel, Jézus föltámadásának a hirdetése, indul el az egyháznak az élete. Pünkösd ünnepe, csendes ünnep, nincs akkora előkészülete, nincs olyan kiemelkedő ünneplése, mint karácsonynak, meg különösen húsvétnak, de mégis bennünk történik a pünkösdnek az ünnepe, rajtunk keresztül is el akar indulni Krisztus a világba, hogy beszéljünk a feltámadás öröméről, hogy elmondjuk a világban, hogy Krisztus föltámadt a halálból, az örök élet útján akar bennünket vezetni. De hogyan indulhatunk el messzi földekre? Hogyan indulhatunk el a másik ember felé? Hiszen olyan sokan vagyunk, akik nem vagyunk igazán a szavaknak az embere. Olyan sokan vagyunk, akik talán nehezen szólítunk meg másokat, de hogyan kapcsolódhatunk be ebbe a missziós munkába? A Mária Rádió azt a feladatot tűzte ki maga elé célul, hogy lehető legtöbb emberhez eljutassa az örömhírt, Krisztus föltámadásának az örömhírét. És amikor összefogunk a Mária Rádióért, amikor együtt közösen működtetjük a Mária Rádiót, akkor mindannyian bekapcsolódunk az ige hirdetésnek ebbe a művébe. Akkor mindannyian teljesítjük azt a Jézusi fölhívást, hogy menjetek el az egész világra, és tegyetek tanítványommá minden népet. Éppen ezért bízunk abba, hogy a kedves hallgatók segítik a Mária Rádiónak a munkáját, anyagiakkal támogatják a mindennapi működését. Hálásak vagyunk minden adományért, amelyet adtak a kedves hallgatók, és kérjük továbbra is, segítsenek és támogassanak minket, hogy az örömhír, a feltámadás üzenete minél több emberhez eljuthasson, szerte Magyarországon, szerte a világban. Egyre többen halljuk meg Krisztus üzenetét, egyre többen fölözzük föl az örömhírben mindazt, amire Jézus vezetni, amiben Jézus erősíteni akar bennünket. Áldott szép napot kívánok, Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!